che sono questo logato, e sono molto scolato i sacchi con i miei, quando lei che riuscirebbe a chi si è, che non si muove il fatto a quali un po', ma io se riesco un bello ciò che lui mi è, ui da turno, non si ricordo come era la mia, se c'è un nuovo, o da perché si smuove un po' triste, non solo un tipo di soda, la propria testa, e c'è da una guardia che ti dirò, questo è questo. Ma che non vediamo chi sa meglio di spesa, se ti trovano su come solo più dietro. Le mie chiedi in canelo, sempre in casa con me, se non è molto più, sono molto più solo per attendere lui. Ma che non vediamo chi sa meglio di spesa, se ti sotto forma di solo chi sa meglio di spesa, se ti lascia che tu lo lasci, no? Ma se non vediamo chi sa meglio di spesa, tanto chi sa meglio. In corsa di Bethania avevano poco Simon Hazan a voi, come in corso a voi, e gli otto in mezzo d'occhi in loro basso, ma che in voi volo di oggi che andavo a di solo gli occhi, e c'è anche in loro basso, ma che in chi tu sei tosto per sapere. Nei mezzo di Cavoro, sono di cose che si montano, e mi regolo a voi, se tu vuoi, non credo che io ti lascio. Ma se alle mezzo di voi non so di fare un sacco di studi, o dormi un po' di me, e tu voluto che ha da me. Io tu stai di molto, ma ti ha subito, e tanti mi è fantato qui. Io dovevo essere che da fare. Ma se stai di me, mi non curva la sacrezza, e se ogni corso dopo ha dato più volte, e se stai lì, da in anni se mi non curva la sacrezza. Io mi sono lasciato a sette, e allora mi è cantato in testa, ma se stai in testa. Dito il mondo un mestre che vuole forse predica e questo se non vi dimostra che vi stilano. Ogni tanto posto non c'è la credenza o si scende su un po' piatto di grande cosa fede. Posso riudare di scali o che c'è già vita in testo così grande che poi fa poco così e di cose sono all'arrivo. Ho tutta di con un mestre allo stato e non dette e smetti che è tutto il tempo non smetti. Io sarei chiesto a dopo un altro mio contrario che ho chiamato Gesù. Un tempo di un modo che è il telefono consolato in te di la chiesa di ogni chiesa. Veniamo qua in meglio la chiesa di Gondolto, poi chi deve stare di te di qua, perché non c'è il vedi dei di la chiesa che è probabile anche già ne ha dato il tenebbe e mi dice un po' di Dio di Sanna da te c'è il vedi dei di la cosa no? Io voglio un po' da un video o vedi di un casaro io non lo dico non sono una cosa seria che prova il che ho fatto una bella tecnologia che usa nel tempo che chi ci sostiene la tua figlia e quindi dopo lo si mette e vanno lasciati slasci e gli slasci che hanno lasciato con noi. Io penso che ho lasciato lasciato più la chiesa che in chiesa di concorrenti stava con le aziende uscite. Già l'ho udito, ho lasciato in chiesa da una plebia, l'ho portato anche a Lecce, ed era la mia seconda massa di forma di spesa, che era che porto però buon suonare il corso, e per famiglia un po' di età, anche l'ho portato, e si abbia messo il ritmo che si sta tutto sulla via per la chiesa. Dei film che ho detto in una vega, so che io voglio un po' non confuso se ne può che clessi della ricottura con Anno, Cristo, Sean, o Caccio, Simon, Hasabon. Allora tu sei, le vero da Jesus, se sto messo il coccio la sua serenità, ho fatto un oro. Il pezzo in da voce, ho tu potrò via, hanno scelto. Ho mai messo un locale le cinque scelte con noi. Le mille conosco di Jesus, allora tu sei, le vero da Jesus. Il mio problema, non so lei, ma il mio problema con Dio lo ha anche un figlio. De mit értsünk zárt ajtó alatt egy olyan közösségben, ahol Jézus dicsőítve van? Tehát ha ugye keresztény egyházhoz beszél Krisztus, és őket szólítja fel, hogy zárva van az ajtajuk, akkor mit értsünk az alatt? De Simon esetéből kiindulva, mi volt az, ami ajtót nyitott Jézusnak? Miért nyitott ajtót Simon Jézusnak? Miért hívta be vacsorára? Hálából. Tehát ez ilyen egyszerű, hogy a hála nyitotta meg az ajtót Jézus előtt. Akkor az zárt ajtó az mit jelent? Nem nehéz kitalálni. Ugye, de a hálának mi volt az előzménye? De valamit tapasztalt ez az ember, ugye? Kapcsolatba került Jézussal, az ő jóságát, az ő kegyelmét megtapasztalta, és ezt hálára indította. De akkor a hálátlanságnak az oka, hogy ezek a tapasztalatok, élő tapasztalatok, a kegyelem érintése hiányzik. De tételezzük fel, hogy mi tudjuk, hogy mi a kegyelem, mi hálások vagyunk Jézusnak, és bent van Jézus, ami otthonunkban, a szívünkben. De Simon házában ez mindenkire jellemző volt, azt lehet mondani. Tehát ott mindenki valamiért hálás volt Krisztusnak, ott nem volt olyan ember, aki ne ismerte volna őt, aki ne tapasztalta volna testközelben, személyesen az ő szeretetét. Ugye a héber gondolkodás az nem lineáris, nem úgy van, mint nálunk, hogy mi elkezdjük itt, és a végén van a csattanó, hanem a zsidók a közepére teszik a mondani való lényeget. Na most ezek szerint a lényeg azután következik, hogy Jézus bejön vacsorára. Ugye a Laodicei levelet olvassuk, akkor ott a végén találjuk ezt a kifejezést, hogy Jézus az ajtón kívül van. És akkor arra gondolhatunk, hogy ha mi beengedtük Jézust, akkor tulajdonképpen mi teljesítettük a követelményeket, és probléma megoldva. De hogy jobban megértsük a lényeget, hogy a kereszténység az nem akkor abban tetőzik, hogy az ember elkezd templomba járni, vagy megkeresztelkedik. Ez még csak a kezdet, mert a lényeg ezután jön. Ha a levél közepén van a fő mondani valója az üzenetnek, akkor ez azt jelenti, hogy az elejéről és a végéről is közeledünk a közepe felé, akkor gondolatpárok mentén jutunk el a lényeghez. De hogyha megnézzük ezt az elvet, akkor itt azt találjuk, hogy a 14. vers párban van a 22. verssel. Ugye a 14. versben, ugye Jelenések könyve 3. fejezetéről beszélek, ugye a Laodicei levelet ott találjuk, de a 14. versben Jézus bemutatkozik, ő az igazság hírünkre. Hogy jut el hozzánk az igazság ma? Ugye mi a párja a 14. versnek? Ugye a 22. azt mondja, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Tehát a Szentlélek által szól hozzánk Jézus. Igen ám, de az igazság nem vonzó ezen a világon, főleg nem az az igazság, amit Jézus képviselt, és ez akkor sem volt másképp, és ma sem. Úgy gondolom, hogy mi is érezzük ezt, hogy ha mi igazságról akarunk, vagy Bibliáról beszélni, akkor nem örömújongással fogadnak az emberek. Valami meg kell törni az ő ellenállásukat. Mégis mi teszi vonzóvá, mi ébreszt az emberekben érdeklődést az igazság iránt? Ugye ezt érintettük már, hogy mi az, ami megnyitja az ajtót. Ugye itt van Jézus az igazsággal, de hiába van itt, mert zárva van az ajtó. Akkor tovább megyünk, akkor azt olvassuk a 15. versben, hogy tudom a te dolgaidat, hogy te milyen vagy mostanak a romászik. Készítőzni. Tehát a 15. vers azt mondja, hogy Isten tudja, hogy milyenek vagyunk. Na de ha megnézzük a párját, a 21. versben mit olvasunk? Hogy Jézus tudja, hogy milyenek vagyunk, de nem a mi érdemeink szerint bánik velünk, hanem az ő győzelme által üdvösséget kínál. Mert ez a kegyelem. Tehát amikor így közelítünk egy emberhez, hogy nem azt mondjuk el, hogy neked miben kéne változni, hanem milyen bűneid vannak, hanem azt, hogy Isten előtt nyissítok, és Isten bűnünk ellenére szeret bennünket, és üdvösséget kínál számunkra. Nem teljesítmény alapján, hanem ingyen kegyelemből. És erre mondjuk azt, hogy megnyílik az ajtó, mert ez az evangélium. De érdemes ezt a misszióban is követni, mert az ajtót mindenkinek magának kell kinyitni. Nem lehet senkire ráerőltetni az igazságot, mi kegyelmet kell hirdessünk, és a kegyelem az, ami hálát ébreszt valakiben, és kinyílik az ajtó az igazság számára. Mi a következménye annak, hogyha zárva marad az ajtó? Ugye a 20. versnek a párja a 16. vers. Ugye itt van Jézus az ajtó előtt, ha valaki meghallja, akkor beengedi, ha nem, akkor kirepett téged az én számból. Tehát ha Isten szeretete nem talál visszhangra bennünk, akkor a kegyelem nem veszik ki a jelentőségét. De az a szomorú, hogy ma olyan kegyelmet hirdetnek, amiben nem kell Jézus beengedni. Tehát ez a felhívított üzenete a Bibliának, ez nagyon kedves Sátánnak, mert kívül tartja Jézus. De azt mondja, hogy a kegyelem hatására, a kegyelem el kell érje azt az életünkbe, hogy beengedjük Jézus. És ezután beszélhetünk a lényegről. Ha már meghitt kapcsolatba kerültünk Jézussal, onnan kezd igazán fordulatot venni az életünk. Mert a kereszténység lényege ezután jön, amikor Jézus már bent van. Miről szól a 17. vers? Ugye elindultunk onnan, hogy Isten tudja, milyenek vagyunk, de bűnösök ellenére kegyelmet hirdet. Ha ez a kegyelem megérinti a szívünket, kinyitjuk az ajtót, Jézus bejön. Ha Jézus bent van, akkor elmondja nekünk, hogy milyenek vagyunk. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy Jézus jelenlétében kiderül azt, hogy milyenek vagyunk. Mert csak Jézus jelenlétébe derül ki, hogy kik vagyunk igazán. Mi történik Simon házában, ahol Jézus vacsora vendég? Mindenkinek volt egy képe önmagáról, nem? És ez általában egy kedvező kép volt. Simon is úgy gondolta, hogy ő jó, hívő, igazi, zsidó, és a tanítványok, a Júdás, mindenki. De ott, ahol egy meghitt kapcsolatba kerültek Jézussal, ott mindenki szembesül a valódi lényével. És ez tulajdonképpen a meghitt kapcsolatnak a lényege, hogy meglássuk önmagunkat, hogy kik is vagyunk valójában. Mert egy olyan gyülekezetben, ahol nincs ott Jézus, ott mindenki tökéletesnek képzelheti magát. Hát ha egymáshoz viszonyítjuk magunkat, akkor biztos, hogy találunk a másikba olyan hibát, ami bennünk nincs. És akkor már tökéletesek vagyunk. Vagy akár Péter is, ő mindig meg volt győződve, hogy hát a többiek mivel jó. De Jézus mellett ráismerünk arra, hogy kik vagyunk igazán. És már közelítünk a lényeghez, mert a 17. verset, ugye párban van a 19. Tehát amikor mi rádöbbenünk arra, hogy kik vagyunk valójában, az mivel fel együtt járja? Ugye ez egy kérdés Jézus részéről. Tehát, hogyha én Jézussal kapcsolatba kerülök, és ő rámutat a hibáimra, az egy kérdés. Most ennek a kérdésnek a lényege, hogy engem megtérésre vezessen. Tehát megtérni csak az az ember tud, aki ráismer a saját bűneire. Aki azt érzi, hogy ő neki nincs problémája, vagy ő nem bűnös, az nem tud megtérni. A kereszténység itt veszíti el az értelmét, amikor az evangélium üzenete megáll félúton. Befogadtuk Jézus, ünnepet rendezünk, vannak keresztény ünnepeink, eljárunk a templomba, de nem halljuk a feltést, és elmarad a megtérés. Igen, Isten kegyelmes hozzánk, tudja, milyenek vagyunk, de nem hagy abban az állapotban, amiben vagyunk. Mert a kegyelemnek a lényege, hogy megtisztítson minket a bűneinktől. És ezután jön a Laodicei levélnek a csúcspontja, a 18. vers, ami lényegében a gyógyulás. Tehát, hogy Jézus meg tud tisztítani a bűneinktől. Ezt sokszor mi magunk sem hiszük el. Persze, hogyha nekem az a követelmény, azt a követelmény támaszta elém Isten, hogy én legyek olyan, mint Jézus önerőből, akkor ez soha nem fog sikerülni. De Jézus képes megtisztítani bennünket, ahogy itt Simon házában is megtapasztalhatták egy sokan. Ugye Simon is ugye megtapasztalta Jézus hatalmát a leprából való gyógyulása következtében, mert vágyott erre a gyógyulásra, de egy súlyosabb betegségben is szenvedett, ami korunk vallásosságára is jellemző, de Ellen White egy mondatban így összeti Simon hitének a hiányosságát, hogy elfogadta Jézus messiásnak, de nem megváltozott. Mi a különbség, hogy elfogadta Jézus messiásnak, de megváltónak nem? De lehet dicsőíteni Jézust, meg királyként tekinteni rá, de megtagadni azt a jogát, hogy rámutasson a hibáinkra, mert a megváltásnak a lényeg az pont az, hogy minket a bűnből kiszabadítson. De ha én nem akarok szabadulni a bűntől, akkor megtagadom Jézusnak ezt a jogát. Mert életünk felett mi akarunk uralkodni. Pedig a megváltásnak a lényege... Mi a megváltás lényege? De Korintus belérkező levélben így írja Pál apostol, hogy ne én mondjam. Korintus beléltezés első levél 6. fejezet, 1 Korintus 6.19.20. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Isten. Tehát mit mond Pál apostol? Hogy mi nem a magunkéi vagyunk, mert áron vásároltak meg minket. Tehát ha én elfogadom a megváltást, mert ez az ára megváltás volt, tehát Jézus vére. Ha én elfogadom Jézus megváltónak, ez azt jelenti, hogy én elfogadom, hogy én nem a magamé vagyok. Tehát én nem érhetek a magam akarata szerint. Mert engem megvásárolt Jézus. De ugyanezt mondja el Péter is az első levele első fejezetében. Péter első levele első fejezete, 18-19. vers. Tudván, hogy nem veszendő holmi, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véremben, hibátlan és tetszőtlen bárányon a Krisztusén. De mi pont abban a korban élünk, ami azt hirdeti, hogy minden embernek joga van saját élete felett rendelkezni. És le kell vetni minden társadalmi, kulturális és vallási köteléket, hogy kiteljesedjen az életünk, az énünk akaratát kell követni. És ez a lelkület rányomja a bélyegét a kereszténységre is, de szeretjük Jézus kegyelme gyógyíra mi lelkünkre, de megtagadjuk azt a jogát, hogy akaratunkon uralkodjon. De a kereszténység azonban nem az énünk érvényesítéséről szól, pont ellenkezőleg. Az önmegtagadásról szól. Ez egy olyan rabság a kereszténység, amit nekünk önként kell vállalni. Mi Krisztus rabjai vagyunk. És miért kell Jézus rabjaivá válnunk? Miért kell úrrá tenni Jézus életünk fölött? Hát éppen azért, mert én nem tudok meggyógyítani magam. Én a bűneimtől nem tudok megszabadulni. Tehát ha Jézus nem kapja meg azt a hatalmat tőlem, azt a jogot, hogy uralkodjon az életem fölött, akkor ő sem tud meggyógyítani. Én nem tudom magamat meggyógyítani, de Jézus sem tud, hogyha én nem adom át az akaratomat neki. Ugye a gyógyulás akkor következik be, ha teljesen megalázzuk magunkat az ő hatalma alatt. Mert Jézus az ő uralmát felettünk azzal érvényesíti, hogy kigyógyít a bűneinkből. És tudjátok, hogy Isten a megváltási tervben azt szánta nekünk, hogy mi legyünk azok, akiken meg tudja mutatni Jézus hatalmát. Ugye a szombatiskolán is mondtuk, hogy Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. De ő volt az igazság. Abban a helyzetben, abban a megaláztatásban és a szenvedésben, amit ő képviselt, az volt az igazság. Ez nem egy elmélet volt. Ugye közeledik az armageddoni csata. Tudjátok, mi az armageddoni csata? Azt hiszem a legutóbbit említettem már. Ugye ez a globális küzdelem arról szól, hogy amiért Sátán száműzték a mennyből, mert ott kudarcot vallott az ő programja, most ő ugyanazt akarja Krisztussal száműzni a földről, mert itt senki nem kíváncsi rá. Hát ha engem száműztek a mennyből, mert engem mindenki elutasított, akkor Isten is menjen el innen, mert Istenből sem kér senki a Földön, mert mindenkit én irányítok. Na most erre a vádra, erre a csatára én Isten hogy készül fel, mire válaszol? Hát nincs igazam, mondja az ördögnek. Emlékeztek, amikor fölment, hogy kérkedjen, amit körbeálltam az egész Földet, mindenki az enyém. És Isten azt mondta, nincs igazad, mert ott van. Akkor jó volt ott, de a végidőben kire mutat rá. Isten fegyvere ebben a csatában, az armageddoni csatában az a változás, amit bennünk tesz fegyelme által. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Mert vannak ilyen emberek. Na most ez nem valósulhat meg, ha mi nem adjuk át a hatalmat Krisztusnak. Nem tulajdonítunk neki megváltói hatalmat. Megvásárolt minket vére állá, azért rabok vagyunk, nem szabadok. Az ő rabjai vagyunk. És nem adhatok neki kevesebbet teljes életemnél, miért nem? Mert pont az, amit nem adok át, az gátol meg a lelki növekedésben és a gyógyulásban. Amit nem engedek át Istennek, az lesz az én veszem. De a vacsora vendégek között találjuk Máriát és Júdást is. Azért őket emelném ki, mert ők a két végletét szemléltetik annak, hogy akaratunk szögvényében hova vezethet a kegyelem. És ennek a szereplőnek, ennek a két szereplőnek az esete, ugye azt mondtam, hogy kicsit próbáljuk időszerűvé tenni a történetet, és hozzuk le, ugye egy végidei gyülekezetet próbáljunk szemléltetni ezzel. De van még egy végidei gyülekezet a Bibliában. Tudjátok, hol említ meg minket a Biblia? Van egy Krisztus váró gyülekezet. Kik azok, akik várják Jézust? Ugye a tíz szűz, hát ez egy gyülekezet. Sőt, egy adventista gyülekezet. És ebben a gyülekezetben vannak balga és okos szüzek. Most a Laodicei gyülekezet mellett ebben a példázatban találunk hiteles információt a jelenkori egyház állapotáról, illetve arról, hogy milyen fejlemények várhatók a jövőben. De az okos és balga szüzeket megszemélyesítve láthatjuk Mária és Júdás Krisztus iránti megnyilvánulásában. És később a többieknek is állást kellett foglalni, akik ott voltak a vacsorán. Mondhatjuk úgy, hogy ők laodicei állapotban voltak, önigazult állapotban voltak, de állást kellett foglalniuk. Most Júdás példáját követem, vagy Mária példáját követem. És melyiknek volt nagyobb befolyása hangja a tanítványságra? Ugye a Krisztus váró gyülekezetben megszűnik a lanymelegség. Mert meg kell szűnjön a lanymelegség. Tehát a laodicei gyülekezet az nem várhatja Jézus. Ott valaminek történnie kell. Nem maradhatunk örökké laodicei állapotban. De a laodicei levél az utolsó a sorban, ugye nem lesz más történelmi korszak a kereszténységnek, és azt is mondhatjuk, hogy nem az a megoldás, hogy én más egyházba keresem az igazságot. Hanem ebben az egyházban kell megtalálnom Krisztust. És ami ezután következik, mármint a laodicei levél után, történelemben azt a tíz tűz példázatában találjuk. Ha úgy tetszik, folytatása ez, időbeli folytatása, vagy lezárása a keresztény történelemnek. Hogy itt van a végidőben egy egyház, laodicei állapotban, de ahogy haladunk Krisztus visszajövetele felé, elkezd kiéleződni az ellentét, egyesek egyik oldalra állnak, mások a másik oldalra. És a hitélet ebben a két végletben teljesedik ki, vagy mindent odaadsz Krisztusnak, ahogy Mária tette, vagy visszaveszel mindent. Ugye a megszentelődésnek a befejezéséről, vagy annak megtagadásáról van szó. De az olaj a példázatban a Szentléleknek az a befolyása, amely győz az akaratunk felett, vagy alul marad vele szembe. Tehát a Szent Lelket a távozásra is lehet készíteni, hogyha nem akarjuk, amit ő akar, akkor... És Mária a Szentlélek kitöltetésének az előképe volt. De miért nevezhetjük annak, hogy Ellen White írja Jézus Évesze című könyvben, hogy még ő sem értette, amit tett. Tehát annyira túlmutatott az emberi logikán az észszerűség határain, amit cselekedett, hogy senki nem értette. Ugye később a tanítványok is megtapasztalták a léleknek ezt a csodáját, hogy olyasmi történik velünk, amit nem értünk, amit el se tudtunk képzelni. Ugye Krisztus megdicsőülésének egy teljesen szokatlan formájával találkozunk abban a közösségben, ahol mindenki keresztény a maga módján, de mégsem ismerik fel a léleknek a megnyilvánulását, sőt, elítélik. Nem ismerik a teljes megalázkodást, mert idegen számukra az alázatnak ez a formája. És idegen a mai világban is. Ugye ma az a népszerű keresztény, aki fenntartja a saját magának a jogot, menj el templomba, adj Jézusnak valamit magadból, de mindent. Ez teljesen ellentmond a normányoknak, vagy korunk szokásának. De a Szentléleknek a megnyilvánulása, figyeljük meg, hogy ugyanakkor felszínre hozza a rejtett bűnöket is. Mert ez a Szentlélek kitöltetésének az előzménye. Ahogy Mária által a Szentlélek cselekszik, az elindítja, ez egy kérdés volt tulajdonképpen, amire választ vár Jézus. És egy időszerű kérdésre válaszol ez a történet, hogy egyházunk mire kell felkészüljön a késői eső idején. Ugye Simon házában összegyűlt közösség, bár Jézus dicsőítette, de lelkiismeretük alatt. Ugye önigazultságuk megbénította a lelki értékenységüket, nem tudták felfogni sem az események komolyságát, tehát hogy Jézus a halálához közeledett, tehát egyszerűen nem fogták fel, és saját állapotuk hiányosságait sem ismerték fel. Erre jön egy megtért ember, aki felriasztja álmából ezt a közösséget. De túl sértő volt az a ragaszkodás, amit Mária tanúsított Jézus iránt, mert pont ez hiányzott belőlük. És hirtelen felézett a lelkiismeretük. De nem erről szól a Krisztus példázata is, hogy hirtelen felébrednek a szüzek. De felébred a lelkiismeretünk, mit csináljunk? Ugye itt az első reakció az, hogy elkezdünk védekezni, visszatámadni, de Jézus kiállt Mária mellett, azt is mondhatjuk, hogy nem hagyta, hogy újra elaltassák saját lelkiismeretüket, nem hagyta tovább aludni a közösséget. Tehát abban az időben vagyunk, amikor nem lesz időnk aludni, nem lesz időnk halogatni, mert muszáj válaszolni Jézusnak. És mit tesznek a tüzek, amikor felébrednek? Mit csinálnak? Előveszik a lámpásaikat, ugye? Mi a lámpás? Mire való? Világítani. De Máté Evangélium a 5. fejezetében a boldog mondásokban mit nevez lámpásnak Jézus? Akkor azt mondja, hogy lámpás sem azért gyújtanak, hogy vég alá tegyék a gyertyát, hanem hogy világítson. És mi kell világítson? Úgy világítsatok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedetet. Igen, az ugye a lámpás, de ez elmélet. Ez úgy kell világítson, hogy ez gyakorlattá válik, ahogy Jézus életében. De ugye a lámpás olaj nélkül nem világít. Tehát ez az igazság soha nem fog itt világítani olaj nélkül. És mi az olaj? A Szentlélek. Tehát a tudás az nem világít. Ott szerintem Simon házában mindenki többet tudott Máriánál. Elméletben, az elméleti igazságot. Mindenki jobban tudta. Egyik se világított úgy, mint Mária. Senki. Mert az olaj, a tartalék olaj A Szentléleknek az a befolyása, ami győz az önünk felett. Ami által az ige érvényesülni tud az életünkben, mert egyetlen egy dolog miatt nem tudunk mély világítani, azért, mert az énünk az más. Más felfogásban működik. Ellenkezik. Így a Laodicei levél és a 10-10 példázata egymást követő események, amelyek ebben az időben érik az egyházunkat. De Simon házában, mintha a Laodicei gyülekezet levelének egy színpadi jelenetével szembesülnék, Jézus ismeri követőinek az önigazú büszke természetét, de nem tagadja meg őket. Örömmel veszi, hogy meghívták vacsorára, és kihasználja ezt a lehetőséget, hogy szembesítse őket önmagukkal. Sőt, Mária által a Szentlélek lép a közösségbe, felébred az alvó lelkiismeretük és döntés elé állítja. És mi az, ami szembeszáll Mária tettével? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Mária által a Szentlélek jött be a közösségben, akkor mi az, ami szembeszállt vele? Mi erősödött meg Simon házában, mi kelt hangra, amikor Mária által? Ugye, ha azt mondjuk, hogy Júdás vagy Simon, akkor mire kell gondolni? Milyen volt nekik, ami nem volt Máriának? Amivel ők hatni tudtak a gyülekezetre? Befolyásuk, tekintélyük volt. Az emberi tekintély a fellép a Szentlélek ellen. Én ezt a küzdelmet látom ma kiéleződni az egyházban. Ahogy a Szentlélek áldása elér bennünket és alázatra készít, az emberi tekintély próbál érvényesülni. És a mi egyházunk sem kerülheti el ezt a küzdelmet, azt a küzdelmet, amit a hat előző egyház történeti korszak, akit megemlít Jézus a jelenések könyvében. Tudniillik, az emberi tekintély fel kell az ige és a prófétaság lelke ellen. Mindig ez volt az egyház bukásának az oka, hogy az emberi tekintély elhatalmasodott és fellépett az ígével szemben, a Szentlélekkel szemben. És nincs olyan apalata, hogy Salamon mondta, szakíts a fáról, tagadd meg Isten hatalmát fölötted, és legyél te az Isten. Ugye ez egyéni és közösségi életünk küzdelme, amelyik most a történelem végéhez közeledve kiéleződni látszik. Most kell felébredni és dönteni. Kinek szavazunk bizalmat? Merre megy az egyház? A 10-10 példázata szemlélteti, hogy itt mindenkinek megvan a szabadsága dönteni. Hallgathat az emberi tekintélyre, egyet érthet azzal, hogy nekünk van itt elsősorban hatalmunk, amit nem akarunk kiengedni a kezünkből, mert a saját érdekeinket különben nem tudjuk érvényesíteni. De Simon házában tulajdonképpen mit látunk? Régi gyülekezeti tagokat, akiknek van tudása, van tekintélye. De vigyázzunk, mert a tudás könnyen tekintélyre válhat. És bejön egy új gyülekezeti tag. Mária egy új, hát akkor lett hirtelen megtapasztalta Jézus kegyelmét. Hát ő neki se tudása, semmilyen, ő egy dolgot tudott, hogy az ő élete Krisztusé. És hirtelen ez az új gyülekezeti tag, ez felborítja a rendet, mert teljesen szembe megy a normákkal, hát nekünk meg kell védeni a normáinkat, a tekintélyünk által. És én sem vagyok már új gyülekezeti tag, aki éppen most csatlakozott az egyházhoz. Már sok mindent tudok. Sőt, azt lehet mondani, hogy bizonyos körökben már tekintélyen is van. Már értsétek úgy, hogy befolyásom van, tehát hallgatnak rám. Kitértek a véleményemet, hogy így mondjam. Tehát ez büszkeségre is okot adhat, meg arra, hogy hát most már én vagyok itt, aki a normákat megszabja, mert rám felnéznek. De az én szavam sem számít semmit, ha engem nem készített alázatról szentélye. Én is félre tudok vezetni embereket, hogyha én nem alázom meg magam. És Máriát nézzétek meg, az új tag épp, hogy megtért a bűneiből. Nincs hangja a közösségben. Nincs tekintélye, nincs egy hangja. Olyan szép, ahogy Mária némaságában megnyilvánul a Szentléleknek a szelíd természete. Nem kiabál Isten, hogy térjél meg, vagy ez a helyes. Tehát ez a szelídség, ami Máriában ott volt, hogy a Szentlélekben, ahogy ott Mária állt, és tűrte, hogy ő megalázott, nem tud válaszolni a vádakról. Csendben képviseli az igazságot, szemben az ember agresszív érvényesülési szándékával. És egy pont az jutott eszembe, hogy itt van a szentek békességes tűrés. Tehát itt nem érvelni kell, meg hangoskodni. Itt a Szentléleknek a megnyilvánulása fog bizonyságot tenni. A Szentléleknek a bennünk, a Szentlélek által bennünk történő változás. Mert aki mindent odaad Krisztusnak, az beteljesedik Szentlélekkel. Ha megfigyeljük, a Szentlélekkel való beteljesedés, az egyenes arányban áll a Krisztus iránti szeretetünkkel. Mivel Mária annyira szerette Jézus, ezért megüresítette magát, és betöltötte őt a Szentlélek. És figyeljétek meg, hogy a közösséget már-már magával rántotta az emberi logika. Az érvelés. Hát itt nem Máriát kell követni, hát itt vannak okos emberek. És Ellen White is megjegyzi, hogy úgy tűnik, hogy az egyház is elbukik. Úgy tűnik, hogy az emberi tekintély fog itt is hatalmaskodni. De csak úgy tűnik. Mit jelent ez az egyház esetében? Azt, hogy a Szentlélek távozni kényszerül, mert az emberi tekintélyből. Na és mi volt, ami fordulatot okozott itt a történet, de hogy végül is nem Júdásnak, meg Simonnak lett igaza? Mi az, ami legyőzte az emberi tekintélyt? Azt, hogy Jézus feltelt, és kiállt Mária mellett. De mit olvasunk a végidőben? Hogy felkér Mihály, aki a te néped fiaért áll. De Krisztus azt mondta, vagy János azt mondta Jézusról, hogy ő a testélet ige. Tehát az ige az, ami győzni tud a tekintélyével szemben. Ma is egyedül az Isten igéje mutat kiutat ebben a küzdelemben. A hitetéseknek, az emberi tekintély érvényesülésének a korában élünk, és az egyházon belül és egyházon kívül is így van. És közben a Szentlélek be akar tölteni bennünket. Ugye a Krisztus példázatában úgy folytatódik ez a küzdelem, hogy a baldák irigylik az okosoknak a lelkiáldása. Miért? Mert nem örökíthető át a Szentléleknek a természetünkben végzett csodája. Ugye nem is adhatnak az okosok a balgáknak olajat. Azt, amit a Szentlélek bennem végez, azt én nem adhatom oda másnak. Mindenkinek saját magának kell az énjét feláldozni. Azért mondtam, hogy amit ma tapasztalunk, ez ennek a küzdelemnek a kezdete, vagy ahogyan Jézus mondja a Máté evangéliumának, a nagy nyomorúságnak a kezdete. amikor felébresztik az embert a lajmelegségből, és válaszra készítik. És ez a válasz küzdelmet fog szülni. Hát kapaszkodjunk Isten igéjében, és készítessük magunkat alázatra a Szentlélek ellen, hogy megálljunk a nehéz próbák idején. Hogy legyünk mi azok, akik a csendességünkkel, a Szentlélek hatalma által jó utat tudunk mutatni. Azoknak, akiknek még dönteni kell. Amen.